Na jó, akkor jöjjön az a beszélgetés, amit beharangoztunk az autóiparról. Ugye elkezdtük sorolni, hogy mi minden sújtja az autóipart jelenleg, ugye a lapanyag hiánytól, chip hiányon át, az orosz-ukrán háború, ami majd ez előbbi kettőt még növelheti, fokozhatja, infláció, forint lejtekerődés, hát ilyen környezetben hogyan lehet mozogni, azt megpróbáljuk Borbély Zoltánnal átbeszélni, a Schiller Flotta Kft. Ügyvezetőjével. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát felsorolni is nehéz, hogy mi minden sújtja a leasingpiacot és autóipart. Mik a kilátások az idei évre, vagy hogyan lehet mozogni ilyen környezetben? Mire számíthat az, aki vásárlóként vagy leasingbe vevőként?
Egyáltalán van-e mit leasingel?
Van-e mit egyáltalán?
Mennyiért lehet leasingelni, az ember leasingel? Aki le akarja cserélni a flottát, az addig örülnek neki, hogyha beadja a régi autókat, de újakat már nem biztos, hogy tud találni. Meg hogy lehet egyáltalán tervezni ilyen piacot?
Igen, nagyon jó kérdések, és mi is az elmúlt időszakban nagyon sok új kérdést próbálunk megválaszolni itt a mindennapok során. Azt gondoltuk azért, hogy a Covid lecsengésével, vagy hogy megszokjuk igazándiból ezt az új helyzetet, utána elkezdhetünk apránként építkezni, és a piac is erre készült. Tavaly év végén még azért az iparág szereplői is optimistább képet festettek. Most azért ezzel az új helyzettel nagyon nehéz helyzetbe került az iparág több szereplője is, itt az ellátási problémák miatt leginkább, illetve azért a globális gazdaságból kiindulva, vagy minden, vagy majdnem minden autógyárnak Oroszországba vagy Ukrajnába volt gyára, vagy van beszállítója, így elég nehéz most ezt a helyzetet kezelni. Egyébként én azt gondolom, hogy a 2023-as év az ebből a szempontból még nehezebb lesz, mert bár ellátási problémák ugye a tavaly évben is voltak, az idei évre, szezonra például a rendtökár területen azért tavaly évben leadásra kerültek a megrendelések. Most a szállítási késedelmek, illetve elhúzódó gyártás miatt már a 23-as évre kellene rendelnünk az eszközöket, hogy utána bérbe tudjuk adni, és ennek van most ugye a legnagyobb nehézsége. Úgyhogy ezzel küzdünk. Az ügyfelek szempontjából az egyik megnyugtató részlet az, hogy jellemzően, hogyha már ebbe a konstrukcióban mozognak tartós bérlet, operatív leasing vagy rendtökár területen, akkor ezek jellemzően fiatal autók, 1-2-3 éves eszközök, tehát hogy ezeket tudja tovább hasznosítani, adott esetben megkeresheti a flotta kezelőjét, leasing partnerét, és kérhet hosszabbítást a meglévő szerződésekre, illetve értelemszerűen meg kell nézni, hogy milyen készleteket lehet még találni, hogyha esetleg elmulasztotta korábban a rendeléseket leadni, de ott már sokkal szűkebb mesdjében tud haladni, illetve szűkebb a készlet, amiből választani tud.
Ugye említetted, hogy beszállítóként van jelen az iparban a Oroszország és Ukrajna, de felvevő piac is, úgyhogy gondolom ilyen szempontból is hátrányos, meg hát még jó pár szempontból ez a háború, ami éppen zajlik a szomszédban.
Igen, abszolút természetesen a felvevő piac is kiesik ilyen esetben. Mi most a jelenlegi helyzetünket itt a magyar piac ellátottsága szempontjából nézzük ugye a beszállítói kapacitásokat, de valóban egyébként nekünk is van olyan ügyfelünk, akinek van például gyáregysége Ukrajnában, és korábban ugye rendszeresen mentek át Ukrajnába különböző megbeszélésekre, tárgyalásokra, és most ugye újra kell kalibrálniuk ezeket a megbeszéléseket is, illetve az egész rendszert, hogy milyen működési modellt álljanak át, az valós probléma.
Menjünk végig így a láncolaton. Megrendelőként tudtok egyáltalán válogatni, vagy tervezni, hogy most kis haszongépjármű például, vagy bármilyen más személyautó, kombi vagy nem kombi, piros vagy nem piros, Lancia vagy Opel, tehát hogy vagy abból kénytelen dolgozni a cég, ami éppen raktáron van, vagy aki éppen hajlandó szállítani.
Mi kategóriákban gondolkodunk jellemzően, és ugye azt nézzük, hogy az adott szegmensben mik a leginkább bizniszmodellek, ugye az üzleti ügyfelek irányából, a turizmusnál ugye egy másfajta felszereltséget nézünk. Én nem gondoltam volna egyébként, hogy a tavalyi évben leadott rendeléseink, ami nem feltétlenül mondjuk a rendtökár üzletágat támogatják, hanem mondjuk a flotta kezelési területet, és nem konkrét ügyfélszerződések miatt leadott rendelések ilyen hasznosnak fognak bizonyulni az idei évben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bizonyos szegmensekben, hogyha az ügyfelek részéről megvan az a tolerancia, hogy egy kicsit szabadabban tudják értelmezni a kategóriájukat, akkor találhatnak még autókat. Nekünk is most folyamatosan hónapról hónapra érkeznek be eszközök különböző.
Na de általában véve a világ minden táján nem ugyanazok a szegmensek népszerűek az ügyfelek körében? Mert akkor itt meg lehet egy tumultus megint csak a megrendelők részéről.
Ugye egyrésztről igen, tehát hogy természetesen a bizonyos kategóriák, pláne egy nemzetközi cégnél mondjuk a Global Policy az nagyjából ugyanazt a kategóriát írja elő egy-egy régióra, vagy van olyan cég is, ahol egyébként worldwide megvan adva, hogy egy területi képviselő mondjuk milyen kategóriás gépjárművel járhat. Itt az európai helyzetet ugye az is nehezíti, hogy ugye folyamatban van az átállás, és nagyon sok cég már elkezdte egyébként például az elektromos autókra vagy hibrid modellekre történő átállást, átszedták a car policy-t, és most ugye ezen a területen is számítunk fennakadásra, nem is beszélve az árakról, hogy milyen áron tudjuk ezeket.
Na ez egy érdekes kérdés, főleg a beszerzés alatt lévő járműveknél, hogy mennyire tartható az ár, amiben mondjuk rendeléskor megállapodnak a vevővel, ugye a szállítási idő az csúszik, hosszabbodik, ez alatt simán történhet olyasmi a piacon, amitől az ár följebb kúszik, ilyenkor mit lehet tenni?
Igen, ugye elindult már tavaly egy olyan tendencia, hogy az importőrök újra gondolták azt, hogy milyen garanciákkal tudják befogadni ilyen hosszú szállítási határidőre a rendeléseket. Ez most még tovább fokozódott itt egyrészt a forint-euró árfolyamból adódóan is, illetve a szállítási határidőből adódóan a garancia vagy például az eurós árhoz van igazítva, vagy maga a kedvezmény mértéke az fix, de a listaára változhat addig az eszköznek, amíg beérkezik az országba. Ez adott esetben egyébként több százezres eltérést is jelenthet, de hát gondoljunk bele, hogyha egy 70-72 hétre vagy 100 hétre szállítanak egy eszközt, akkor nagyon nehéz megbecsülni azt, hogy abban az adott időintervallumban mi történik a piacgazdaságban, illetve ők is ténylegesen, amikor gyártásba kerül az adott modell, akkor milyen beszerzési forrásokból tudják ezeket kielégíteni. Úgyhogy egy teljesen más piacra kell ebből a szempontból készülni, és ezt mi is szokjuk, mert így flottakezelői leasing cég háttérből azért eddig megvoltak azok a keretek, hogy a leadott megrendelések fixek ár szempontjából is, minden paraméter szempontjából is, a szállítási határidő is kiszámítható.
De ez most úgy működik a gyakorlatban, hogy nem tudjátok pontosan mit, nem tudjátok pontosan mikorra, és nem tudjátok pontosan mennyiért, és ezt így az ügyfelek így elfogadják? Mert hogyha mondjuk a boltba bemennék, hogy jó napot kívánok, kérek egy kiló kenyeret, nem tudom, hogy fehér kenyér jön-e, nem tudom, hogy holnap lesz-e, és nem tudom, hogy 3-6
és az se, hogy a kilós lesz, vagy 75 dekás.
Hát ez természetesen egy kicsit fel van nagyítva, de nagyjából az igaz egyébként, hogy kategórián belül, tehát van olyan importőr, aki egyébként felajánl másik modellt például, hogyha nem tudja azt legyártani, amit rendeltünk, és természetesen itt ebből a szempontból egyébként a transzparencia is fontos, tehát hogyha árváltozás van, akkor legyen az levezetve és bemutatva, hogy hogyan változott a beszerzési ár. Ugye nekünk minden egyes elemünk erre a komponensre épül, és ugyanúgy ugye az ügyfél felé is el kell tudnunk magyarázni, és akkor még a finanszírozási részről nem is beszéltünk, csak magáról a beszerzési árról, de valóban olyat is tapasztaltunk egyébként, hogy a tavaly tavasszal megrendelt eszköz, ami most érkezik be, ott minden egyes paraméter és elem változott, úgyhogy ez egy jelentős felfájás, pláne az olyan cégeknél, ahol ugye a beszerzés, amikor berögzíti a megrendelést, utána arra allokálják azt a költségkeretet, amit utána a könyvelés például számla formájába befogadhat. Tehát ezt újra kell gondolni, és egy jóval nagyobb rugalmasság kell
Mennyire tartós lehet ez az állapot? Tehát, vagy mennyire megoldás az, hogy most itt akkor az űrzavar van mindenhol, és annyira nehezen tervezhető a helyzet, hogy akkor fussanak tovább azok a flottás járművek, akkor nem 3 évig használjuk őket, hanem mondjuk 5-ig, hát addigra vége lesz ennek az egésznek.
Ez azért nehéz, mert ugyanez volt a javaslatunk, amikor a Covid elindult. És ugye ott azt kalkuláltuk, hogy jó, ez egy bizonytalan időszak, nehezen köteleződik el adott esetben egy-egy ügyfél, akinek mondjuk pláne még a konstrukció is új 3-5 évre. Nézzük meg, hogyha hosszabbít 1-2 évet a jelenlegi konstrukción, akkor milyen piaci környezet bekerülünk, és utána tudja meghozni azt a döntést, de most erre rájött még ugye egy következő bizonytalansági faktor, és most ugye, amit említettetek is, tehát a globális trendekből adódóan is, azért a legtöbb elemzés, amit olvasunk, az azért azt mutatja, hogy 2024-25 körül tud ez rendeződni, de még ugye a háború hatását azt egyáltalán nem látjuk, nehéz beárazni is, csak azt látjuk, hogy sokkal nagyobb turbulens mozgások vannak, akár az árajánlat kiadás szempontjából is, tehát hogy most volt olyan hetünk, amikor bizonyos importőrök nem is tudtak kiadni árat, hogy megrendelhessük a gépjárműveket. Tehát itt sokkal nagyobb a bizonytalanság.
Melyik szegmens élvez prioritás? Hiszen ha hiány van, akkor valamelyik újunkba bele kell harapni, nincs mese. A leasing igényeket próbáljátok kielégíteni, vagy a bérleti igényeket, tehát az autóbérlők igényeit?
Alapvetően az ügyfélfókuszú minden egyes piaci szereplő, tehát leginkább a végfelhasználót nézi egyébként az importőr is, a leasing cég is, a flotta kezelő is, mi is. Ebből a szempontból az a nehéz, pont a Magyar Autókölcsönzők Szövetségének elnökségében beszélgettünk erről, hogy ugye a rendtökár cégek viszont, akik ugye nagy volument mozgatnak egyébként viszonylag friss parkkal, tehát rendszeresen cserélik, ennek a jelenlegi helyzetnek azért kárvalószai tudnak lenni, hiszen először, amikor az importőr priorizál, akkor a végfelhasználót, az üzleti ügyfelet nézi, és őt próbálja kiszolgálni. Ebből a szempontból a rendtökár cégek például szerintem a következő időszakban sokkal nehezebb helyzetben vannak. Mi is azért vagyunk egy kicsit optimistábbak, mert hogy most a jelenlegi állománnyal rendelkezünk, és most úgy látjuk, hogy a következő 2-3 hónapban még érkeznek be a gépjárműveink, de a 23-as szezon sokkal nehezebb lesz az én számításaim szerint.
Hogyha leasingről beszélünk, hogy a kamatok mellett nem mehetünk el, pont tegnap történt egy újabb masszív 100 bázispontos kamatemelés a Magyar Nemzeti Bank részéről. Ez hogyan érinti az operatív leasinget, illetve mit lehet ilyenkor javasolni, a fix vagy változó kamatozású mellett érdemes letenni a voksot?
Igen, itt, hogyha most az előző topikot úgy zárom le, hogy ezek az áremelkedések azért 10-20%-ot jelentettek a beszerzési árba, erre jön rá az a elég intenzív kamatemelési ciklus, amivel most szembesülni kell, és az ugye azt is eredményezi, hogy a változó és fix kamatozású konstrukciónál is az autó megrendelés és a tényleges beérkezése között is jelentős időszak telik el, így a kamatváltozásnak is van egy hatása, ami több ezer forintos havi díjemelkedést is tud hozni. Itt igazándiból szerintem a fix és a változó kamatozás közötti döntés az a kockázatvállalási hajlandóság, tehát hogy ha valaki belenéz a gyors gömbébe, akkor mit mond, hogy ez a ha 3-5 évre szerződik, akkor ebben a ciklusban ez a kamat visszatér egy alacsonyabb szintre, vagy ennél jelentősen magasabb lesz, ugye legalább a futamidő felébe, tehát úgy érdemes nézni ezeket a változó fix kamatozású konstrukciókat, illetve értelemszerűen azt is, hogy ha mondjuk nemzetközi cégről beszélünk, akkor a nemzetközi treasury-nek mit az előírásai, ők milyen formában adják a finanszírozási hátteret a leányvállalatnak. Én azt gondolom, hogy a 2008-9-es válságban is volt egy nagyon nagy trendforduló a változó kamatozásról a fixnek. Ugye minden egyes ilyen bizonytalansági tényező egy kicsit azt erősíti, hogy a fix biztosabb konstrukció irányába megyünk, de hát ez egy ilyen hitéleti vita, hogy most miben hiszünk, hogy milyen irányba fog haladni a kamat. Mi egyébként most a több fix kamatozású szerződést kötünk, mint változót. Egyébként a saját portfóliónkra vonatkozóan is már váltottunk konstrukciót.
Uh-huh. Ugye az elmondottak alapján elég sok kompromisszumra van szüksége az ügyfeleknek is, ezt nem biztos, hogy mindenki jól veszi. Ebből lehetnek feszültségek, lehet sérülhet az ügyfél elégedettség, ügyfélélmény, ez visszahathat az ott dolgozókra, ugye, esetleg, hogyha ez elharapózik valami erősebb vita folytán, meg hát egyáltalán frusztráló lehet. Tehát ennek az emberi oldalát hogy tudjátok kezelni, hogy lehet például a munkatársakban a lelket tartani, hogy hát ez egy átmeneti időszak, majd lesz ez jobb is, a vevőkkel is valahogy úgy kommunikálni, hogy azért az az elégedettség ne sérüljön, ne csorbuljon. Azt hiszem, ez önmagában véve is nagy kihívás.
Abszolút egyébként, de a kulcsot kimondtad, a kommunikáció, tehát hogy minél többet, minél részletesebb információt adni az ügyfelek irányába is, tehát ugye a bizonytalanság a legrosszabb, és azt ugye emberként is nehezen viseljük, függetlenül attól, hogy munkavállalók vagyunk, vagy mondjuk üzletfelek, tehát minél több információt próbálunk a partnereink felé eljutatni, illetve részletesen átbeszélni, hogyha bármilyen változás van. Azért szerencsére ugye itt az üzleti környezetben jellemzően értő fülekre találunk, még hogyha adott esetben az adott évnek a terveit jelentősen borítja is, és mondjuk beszerzési oldalról vagy pénzügyi oldalról nehezen tudja vállalni az ügyfelünk azt, hogy ezek a kondíciók ilyen szinten változnak, de előbb-utóbb azért a megállapodásra törekszünk, és én azt gondolom, hogy a gazdasági környezet olyan szinten hat mindenkire és az egész országra igaz, hogy mindenki megértőbb ebből a szempontból, de nem egyszerűek valóban a beszélgetések, és a dolgozók irányából azért ott sokkal erősebb az az emocionális hatás, amit akár a háború is okoz, úgyhogy a kollégákkal is az üzleti paraméterek mellett beszélgetünk, és természetesen itt mindenki a maga részéről meg tudja tenni azt a ami számára megfelelő reakció lehet. A kollégák azt gondolom, hogy ebből a szempontból elég tudatosan és célirányosan állnak ezekhez a kérdésekhez. Egyébként például ugye a rendtökhár területen azért nagyon erős kérdés, hogy a turizmus hogyan alakul egy ilyen környezetben, azért ahogy kitölt a háború, egyből azt tapasztaltuk, hogy több foglalást is visszamondtak, és valamennyire ugye kockázatosnak érzik a magyarországi utazásokat is, nem beszélve arról, hogy értelemszerűen az ukrán és orosz ügyfelek is eltűntek a rendszerből. Viszont pont a reptér irányában nekünk most van egy fejlesztésünk is, egy investíciónk, úgyhogy a kollégák is látják azt, hogy egy hosszú távú tervezés van, és igyekszünk az adott szituációból a legjobb megoldást kihozni. Ugyanaz a recept ebből a szempontból egyébként, mint a Covid elején volt, az üzleti ügyfelekre is tovább fókuszálunk a rendtökár területen, és a kollégáknak megigyekszünk azt a flexibilitást biztosítani, hogy ők is jobban tudják kezelni az adott esetben privát ügyeiket.
Most kisebb gondotok is nagyobb ennél, csak az ördög beszél belőlem ilyenkor, hogy ilyenkor azok a magasztos célok, amit egy cég kitűz magának, hogy klímabarát működés, hogy körforgásos gazdaság, azok ilyenkor lekerülnek az asztalról, mert hogy annyi egyéb gondotok van, vagy még azért ezekkel is kell foglalkozni?
Ugye ez attól függ egyébként szerintem, hogy a cég milyen fázisában van, hogyha ez már így a mindsetben benne van, akkor adott esetben erősíti a stratégia megvalósítás szempontjából is ezt, illetve maga a termék, tehát a flotta kezelés, rendtökár terület az ebből a szempontból egy jó megoldás tud lenni. Ugye a használt autópiacról nem beszéltünk, de ott is releváns az, hogy milyen készlet elérhető, és az ügyfelek szempontjából az, hogy legyen második élete például egy autónak, és utána azt tovább hasznosítsák, és adott esetben azt leasing, vagy egy projektautóként vigyék tovább, az mindenképpen hasznos tud lenni, és segíteni tudja. Persze a periódus az nem mindegy, hogy milyen időszakra használunk egy autót, illetve az adott időszakra milyen tevékenységi kör mentén hasznosítják azt. Úgyhogy azt gondolom, hogy összességében egyébként ez erősíteni fogja ezt a gondolkodást. Most ugye az első pillanat, ahogy ez a helyzet kialakult február végén, az egyrészt mentjük a menthetőt, és nézzük azt, hogy hogyan tudjuk azt a szolgáltatási szintet minden egyes területen biztosítani, ami szükséges, és az egyes ellátási problémákat kezelni. Tehát az idei terv az egyébként azt gondolom, hogy ebből a szempontból borult, és sokkal inkább heti, havi tervezésekre van szükség. Ugyanakkor ez leginkább attól függ, hogy az ügyfelek is hogyan viszonyulnak ehhez, az üzleti ügyfelek. Ugye a rentekár területen sokkal inkább látjuk az impulzust, hogy megrendeli, lefoglalja az utazását, visszamondja. Ez hogyan alakul az üzleti ügyfeleknél, ugye sokkal hosszabb távú döntéseket kell meghozni, úgyhogy igyekszünk partnerek lenni. És egyébként például egy meglévő portfóliónál is, vagy egy pont újonnan átvett portfóliónál is teszünk javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja megfelelő, az ő számára megfelelő módon hasznosítani ezeket az eszközöket, úgyhogy ez ideális legyen.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, és hát kitartást a nehéz körülmények közötti munkákhoz. További jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszi szépen!
Szervusz! Borbély Zoltánnal, a Schiller Flotta Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk egy picit a megnehezedett helyzetükről. Van esetleg üzenetünk, vagy menjünk tovább Taréboly a híreivel?
Az online vásárlással kapcsolatos üzenetek topzódnak. Megvan az online bevásárlásnak is az előnye, a hátránya. Az első lépés azért több idő, regisztrálni kell, megszokni, stb. Aztán néha egyszerűbb megállni kocsival, mint felmenni weboldalra a este, és megvan az esély, hogy mászkálsz a polcok között, és beugrik, hogy rájössz, hogy nincs az otthon. És egyébként azt is írja a hallgató, hogy az online vásárlásnál sokkal, sokkal több a felesleges zacskó. Aztán vannak, akik azért nem online bevásárolnak, már napi bevásárlás, mert hogy azok a láncok, amiket ők szeretnek, nem szállítanak.
Igen, hát ez egy nyomós és elfogadható érv, de nálam van átfedés, ahol amúgy is járok, és lehetne online. Hát igen, ez az acskos dolog, ez lehetséges. A bevásárló listával kapcsolatban én meg már régóta a telefonom jegyzetébe írom a cetlit, tehát ugye a telefon az mindig nálam van, és hogyha eszembe jut valami, vagy éppen azt láttam, hogy az utolsó kanál cukrot kanalazom a kávéba, amit egyébként nem teszek, mert cukor nélkül iszom, de példának jó, akkor már írom is be, és így mindig up to date a bevásárló lista. Na jó, akkor jöjjenek a hírek, utána jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.